Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál az összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A vállalkozási tanácsadó olyan szakember, aki segíti a cégeket az üzleti folyamatok optimalizálásában, növekedésük elősegítésében és a versenyképességük javításában. Fő feladatai közé tartozik a stratégiai tanácsadás, a pénzügyi elemzés és tervezés, ugyanakkor áttekinti a vállalkozás pénzügyi folyamatait, segít a költségek csökkentésében, a nyereség növelésében, és támogatja a befektetési döntéseket. És hadd ne beszéljünk itt még a szervezetfejlesztésről, a piackutatás és marketingről, vagy az innováció és a növekedési lehetőségekről. Témánk vállalkozási tanácsadás másképpen. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. És most köszöntjük az összhang mikrofonjai előtt Orosz Katalin családi vállalkozásokkal foglalkozó tanácsadó szaktekintét. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Jó estét, Tibor! Köszönöm szépen én is a meghívást az összhangban. Ez az első alkalom, hogy itt vagyok. És hát lehet, hogy lesz egy probléma, hogy engem leállítson majd a családi vállalkozásokról beszélni, mert ez tényleg a szívügyem. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy ilyesmiről beszéljünk. Talán most ért meg a mi társadalmunk, hogy egyre többet beszéljünk a családi vállalkozásokról.
Kezdjünk innen. Mit kell tudni Orosz Katalin vállalkozási tanácsadóról, vagyis hol kezdődik ez a történet? Folytassuk a mai összhangot ezzel a kérdéssel.
Nemrég a Facebookon pontosan azt mondtam, hogy senkit nem érdekel, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk, a mi sztorink. És nagyon sokan, hogyha lehetne, akkor megnyomnák a homlokunkat, és azt mondaná, skip intro, mint a Netflixnél. Mert mindenkit az érdekel, hogy az ő életét, az ő komplikált életét hogyan tudjuk segíteni, hogyan tudjuk egyszerűsíteni. Az én esetemben én 25 éve dolgozom, mint top management tag, eladási osztályokat, marketing osztályokat vezettem Romániában és Kanadában, olyan cégeknél, mint a MOL Romániának voltam a marketing igazgatója, az Autónet miattam narancsárga, aztán Torontóban a Nestlénél én vezettem be csomó terméket a quebeci és a kanadai piacra. Amiután hazajöttem 12 év Kanada után, csak családi vállalkozásoknak segítünk, nekik adunk tanácsokat az üzletfejlesztésben, a családi dinamikában, a generációváltásban. Úgyhogy az én történetem nem annyira fontos, mint a története annak a 12-15 családnak, akiket mi szolgálunk.
Mit jelent számodra a vállalkozási tanácsadás, és ez a szakma mondható-e, vagy mennyire hivatás?
Hát ez mindenképpen nem úgy működik, hogy felébredek egy reggel, és azt mondanám, hú, milyen szexi, hogy konzultáns legyek, és konzultáns leszek. Maga a szakma két módon lehet valaki tanácsadó. És most beszélek nem csak családi vállalkozásoknál tanácsadóna, hanem bármilyen vállalkozásnál tanácsadóként. Tehát az első út az az, amikor ezek a hatalmas tanácsadó cégek, mint a Capgemini, vagy a Deloitte, vagy a Boston Consulting fölvesznek az egyetemről direktbe, és akkor 10 éven keresztül tanítják ezt a szakmát ezeknek a fiataloknak. Ezt csinálta az én partnerem, természetesen a Xerox gép mellett kezdte, a kutatott, PowerPointokat csinált, bedolgozott olyan konzultánsoknak, akik segítettek tényleg a klienseknek. És akkor idővel megy előre a ranglistán. A másik út, ami az én utam, az az, amikor valaki 20 éven keresztül a nagy cégeknek a top menedzsmentjében van, és ezért megizzad. Nagyon sok fajta projekten megy keresztül, nagyon sok cégben, nagyon sok különböző modellt lát, és kiizzadja ezt a szakmát. Az, hogy valaki olvasott 3 könyvet, nehogy Isten, 10 könyvet, vagy 10 blogposztot, vagy hogy utána nézett a Facebookon, podcasteket hallgat, attól valaki nem lesz tanácsadó. Vagyis, hát tanácsot mindenki adhat, mert a szomszédnéni is ad, de annak ára lehet. Mert a dolgok a vállalkozásban, azok nehezek, és egyre nehezebbek, ahogy kompetitívabb a piac, minden vállalkozónak egyre nehezebb. És ez nem azért, mert ő nem képes, hanem azért, mert mindenkinek nehéz. Ha Steve Jobsnak kihívás volt, akkor szerintem mindannyiunknak kihívás.
Régebb teljesen más volt a paletta. Addig, ameddig több könyvet elolvastunk, mint 10 könyv. Sok mindenre gondoltunk. Gondoltunk arra, hogy színész leszek. Gondoltunk arra, hogy orvos leszek, vagy mérnök leszek. Hogy alakult, hogy ez a szakma maradt a szita felső részében?
Nekem személyesen?
Igen, igen. Tehát miért választottad konkrétan ezt a szakmát?
Ez egyszerűen édesanyámnak köszönhetem, mert édesanyám nagyon odafigyelt arra, hogy mihez van tehetségem. Én amikor a klienseimmel dolgozom, akkor nagyon sokat beszélek arról, hogy milyen fontos az, hogy kompetens embereket vegyünk föl a cégbe, a szerepekbe. És mit jelent a kompetencia? Az azt jelenti, hogy edukáció plusz tapasztalat megszorozva annak az embernek a tehetségével. És akkor hadd magyarázzam ezt el, Tibor, mert akkor rájövünk, hogy miért volt anyukám annak idején olyan zseniális. Mert vegyük például az én példámat és Mozart példáját. Mozart reggeltől estig zongorázik ugyanannál a tanárnál 10 éven keresztül. Én ugyanannál a tanárnál 10 éven keresztül ugyanannyi órát zongorázok, mint Mozart. Ki lesz jobb zongorista? Hát Mozart, mert neki tehetsége van, és az egy szorzó tényező. De vegyük a másik esetet, amikor Mozart, hát nem volt olyan szerencséje, hogy zongorát lásson. Ez a fantasztikus tehetség benne van, de nincs tanára. Nem tanult, ő nem gyakorolt. Én viszont a lehető legjobb tanárokkal 10 éven keresztül napi 5 órát zongoráztam. Ki lesz a jobb zongorista? Én. Mert edukációm és tapasztalatom van. Tehát ezért nagyon fontos, annak idején édesanyám, amikor ő rájött, hogy nekem valahogy így mozog az agyam, hogy a puzzle-t összeteszem, hogy folyamatosan kombinálok. És erre ő ráérzett. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. És akkor ő terelgetett elsősorban informatika felé, hogy ott még jobban struktúráljam az agyamat, és miután befejeztem az infószakot a Bolyaiba, akkor utána marketinget tanultam. És onnan aztán jött a következő, az MBA-m Montrealba, tehát hogy maga az edukációm az nagyon sokat segített, hogy megalapozzam ezt a tanácsadói szakmát. Aztán utána persze, hát kiizzadtam én ezt. Ami rossz döntés lehetett, gondolom mindent elkövettem leadershipben, managementben a 20 év alatt. És akkor szerencsére ez az én, hát szeretném azt mondani, hogy ez az én tehetségem, ez az én komfortzónám. Ezt én nagyon élvezem csinálni. Tehát majd amikor eltelik az 1 óra, és én még mindig mondanék itt nagy lelkesen, akkor rájön, hogy igen, én erre születtem.
Elhangzott az előbb, hogy a Kanadában is dolgoztál az óceánon túl. Hogy hasonlítható össze ez a szakma ott és itt, illetve mi a közös benne, milyen összhang fedezhető fel az ottani és az itthoni munka között?
Na hát ez a kedvenc kérdésem, mert én ebben specializálódok. És miért mondom ezt? Amikor én innen elmentem, ugye nekem akkor már 10 év top management tapasztalatom volt, tehát nem kezdőként mentem el MBA-zni a Kanadába, És nekem akkor vagy 2 évre volt szükségem, hogy rájöjjek, hogy miért másképp működnek a dolgok, mi működik másképp. Mert én azt hittem akkor, hogy én az eladás Mozartja vagyok. És akkor kimentem, és az MBA-n láttam ilyen 20 éveseket, akik pont ugyanolyan okosan álltak hozzá a dolgokhoz, és akkor jöttem rá, hogy én mennyire nekem nincsen edukációm. És nagyon sok évbe telt, hogy megértsem, hogy mi az, ami más. És amikor hazajöttem, akkor az volt a jó, hogy én képes voltam megérteni az itthoni emberek problémáit, de ugyanakkor tudtam adaptálni a kinti modelleket. És az első dolog, amiről mindig beszélek minden kliensemmel, az az, hogy itt mi, mint vállalkozók, egy hiánygazdaságban lettünk vállalkozók. Ami azt jelenti, hogy mi nem kellett feltétlenül eladjunk, mi nem kellett bevonzunk klienseket, mi nem kellett konvertáljunk, mert a legnagyobb erőfeszítés az a beszerzés és a produkció körül volt. Beszélgettem egy vállalkozóval udvarhelyen, és ő azt mondta, nem tudott annyi kolbászt gyártani, amit reggel 10-ig ne adott volna el. Tehát neki nem kellett eladási kompetencia, ő nem kellett bevonza a vevőket, ő egy idő után kellett vitatkoznom velük, hogy de tényleg nincsen már, mit eladjon nekik. De időközben, nagyon sunyi módon, itt nálunk is megváltozott a gazdasági kontextus. Tehát nem hiánygazdaságról beszélünk, hanem egy nagyon kompetitív piacgazdaságról. És ez egy teljesen más kontextus. Másképp fejlesztünk üzletet, másképp vezetünk csapatokat, másképpen marketingelünk, másképpen menedzselünk. Minden más. És azok, akik nem mozdultak ki, mint én, azok nagyon nehezen tudnak kikovályogni ezekből a napi rutinokból, a saját labirintusunkból. Nekem azért volt talán könnyebb, mert hogy én teljesen elhagytam a kontinenst, és én teljesen belecsöppentem egy olyan világba, ami több generációsra már egy kompetitív piacgazdaság. Mindenki azt lélegzi be, tehát tudatosan, tudatalatt ők így gondolkoznak, így működnek. Most mi át kell térjünk. Itt most Romániában a családi vállalkozások egy tranzícióban vannak. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk. És én ezért vagyok olyan lelkes, amikor meghívnak műsorokba, amikor a kerekasztal beszélgetéseken vehetek részt. Mert erről azért jó többet beszélni. Mert természetesen vannak a nagy makroekonomiai események. De ott nincs kontrollunk. Viszont ez a fajta tranzíció, hogy megértsük, hogy hogyan vezessük másképp a vállalkozásunkat, hogyan fejlesszük másképp az üzletünket, ez viszont a vállalkozók kontrollja alatt van. Csak a metódust, a metodológiát kell váltani. Ami megint csak nem könnyű, de legalább sokkal könnyebb, mint az amerikai-ukrajna helyzet.
Amerikai ottani munka. Mégis mi volt az, amikor fordult a kocka, és visszajöttél ide Romániába dolgozni? Milyen volt itt elkezdeni, és újra építeni, nyilván egy sokkal nagyobb tapasztalattal, még nagyobb tapasztalattal. Milyenek voltak az első napok, hetek, pillanatok, az első év? Könnyű volt? Nehéz volt? Vagy energiabomba formába teljesen elkezdődött, és ment minden úgy magától tovább és tovább?
Hát elsősorban is az előbb kérdezted, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt, amit csinálok. Tehát, hogy nehéz, hát persze, hogy nehéz. Szerintem a zongorista, a falfestőnek is nehéz a munkája. Tehát nincs olyan ember, aki ledolgozott 8-10 órát, és hazamegy, és azt mondja, hogy ez nem volt fárasztó. Persze, hogy fárasztó. De én ezt nagyon szeretem. De ami azt hiszem, hogy még jobban megkönnyíti, az, hogy azok a családok, akiket szolgálunk, azokat mélységesen tiszteljük. Én ezeket a vállalkozásokat, ahol így ennyi munkával és ennyi izzadsággal felépítettek, abban a káoszban, ami rögtön a kommunizmus után volt. Tehát olyan mélységesen tisztelem ezeket a vállalkozókat, hogy nekem ez egy megtiszteltetés, hogy én nekik segíthetek. És ez a tisztelet, ez egy nagyon kölcsönös tisztelet. Tehát őszintén én, amikor megyek a klienshez, én nem azt érzem, hogy megyek munkába, hanem én nagyon örvendek. Úgyhogy nekem megvan ez a luxusom, hogy tényleg én olyan emberekkel dolgozom, akikkel szívesen vagyok együtt. Hogy közben ez nehéz, hogy közben leizzadunk, hogy közben vannak pillanatok, amikor nem találjuk meg a megoldásokat, természetes. De van ez a hivatástudat, van ez a tisztelet, van ez a szenvedély, van egy motiváció, és ettől a Pesttől kezdve ez ettől megéri, ezt élvezzük, ettől maradok fiatal.
Mai témánk az, hogy vállalkozási tanácsadás másképpen, és itt jut eszünkbe az, hogy miért csak a családi tanácsadás, vagy esetünkbe esetedben miért a családi tanácsadás a nyerő?
Hát, micsoda jó
kérdés. Aki választott.
Elsősorban is, és ez nagyon összekapcsolódik ezzel a tisztelettel, ezek iránt, a családok iránt. Tehát ezek a családoknak hatalmas közösségépítő erejük van. Ha csak Vásárhelyt nézzük, ezek a családok, akik ekkora vállalkozásokat építettek föl, tehát több milliós vállalkozásokat, ők azok, akik adományoznak, ők azok, akik hangversenyeket szerveznek, eseményeket szponzorizálnak, ők hatalmas közösség erejű, teremtő erők. Ez mindig is így volt. És az nagyon fontos, hogy egy országnak ez a lelke, a családi vállalkozás. Mert mi itt élünk. A családi vállalkozó itt fog elmenni masszázsra, vagy a vendéglőbe, vagy a gyerekei itt fognak biciklizni az utcán. Ezért ő mindent meg fog tenni, hogy itt jó élet legyen. És ez nem arról szól, hogy nem fontosak a multinacionális cégek. Természetesen. És nagyon hálás vagyok, hogy 20 éven keresztül ilyen nagy multiknak dolgozhattam. De a szívem, most már abban a korban vagyok, hogy az is számít, hogy hol a szívem, a szívem az a családoknál van. Elsősorban azért, mert nagyon tisztelem, hogy mit tesz nagyon sok család, és akiket mi szolgálunk, azok mind nagyon-nagyon sokat tesznek a közösségért, de ugyanakkor számomra is nagyon fontos a család. És hogyha én tehetek valamit, hogy ezek a családok tudják átadni a generációnak, a következő generációnak a bizniszt, ha ezek a családok erősebbek lesznek, ha ezek a családok sikeresebbek lesznek, akkor indirekt módon én is ezt a közösséget építettem, ami azt jelenti, hogy az én gyerekeimnek is egy jobb város, egy jobb régió, egy jobb országa lesz. Úgyhogy ez egy eléggé szép dolog, gondolom.
Szerencsés és áldott az a helyzet, amikor az ember, vagy az az ember, aki azzal foglalkozhat, amit szeret, ott nagyon otthon érzi magát, és szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon megfizethetetlen dolog, mert vannak olyanok, akik egész életükben azt mondják, hogy én azt szerettem volna lenni, és nem az lett, és lehet, hogy egy olyan helyen élte el, egy olyan munkakörben élte le az életét, ami nem volt épp a kedvence, vagy lehet egyszerűen utálta. Válaszoljunk arra a kérdésre is, hogy mi az, ami belsőleg hajt minket előre olyan esetben, és akkor, amikor tényleg azt csináljuk, amit szeretünk, amit imádunk. Amikor tudjuk, hogy nem is dolgozunk, mert hogyha azt végezzük, amit szerettünk, akkor az egyezünk meg, hogy nem igazán a munka, hanem maga a jó, maga az élvezet, maga a sikerélmény, és ez hagy, de lássuk, hogy mi a szakember véleménye erről.
Hát mondjuk ez nem egy feltétlenül egy szakemberi vélemény. Én csak el tudom mondani, hogy én mit gondolok. Tehát ez egy személyes vélemény. Én úgy gondolom, hogy maga az, ami, hogy mi hajt minket, az két dolog kell legyen. Az egyik maga a folyamat, talán három. Az egyik maga a folyamat, tehát hogy kell élvezzük a folyamatát ennek a dolognak. A mindennapi dolgot, mert minden munkában, legyen az falfestés, legyen az vállalatvezetés, 70%-a lesz, amit nagyon szeretünk, és lesz 30%, ami ott van, muszáj megcsinálni, mert másképp szétesnek a dolgok. De hogyha szeretjük ezt a folyamatot, akkor a mindennapi nehézségeket, a problémákat meg tudjuk oldani. A második dolog az öröm a sikernél. Tehát a végeredmény, hogy tudjunk mi valamilyen értéket kreálni. És ha tényleg kreálunk valamit, és ez erre nagyon egyszerű példa, mondjuk aki virágokat termeszt. Amikor látja azt a gyönyörű kaktuszt virágozni, akkor ő nagyon boldog tud lenni, és akkor ismételten megérte az a sok munka, amit beletett abba a dologba. És a harmadik talán az, hogy kapjunk közben egy validálást is kívülről. És ez miért fontos? Mert ha csak nem akkora az egónk, hogy kitölti az egész szobát, akkor folyamatosan megkérdezzük, vajon jó irányba megyek? Vajon tényleg én értéket kreálok? És hogyha megkapjuk kívülről is ezt a validálást, és azt mondja nekünk valaki, hogy fú, figyelj, ez nagyon jó dolog volt, akkor az még több motivációt tud adni. Tehát összefoglalva, az első dolog, hogy élvezzük az utat, tehát magát a kalandot, legyen egy sikerélményünk, tehát hogy kreáljunk értéket, és a harmadik az, hogy a körülöttünk levő emberek, akik nekünk számítanak, legyenek azok kliensek, barátok, család, tudja validálni azt az utat, amerre mi menjünk. Kapjunk egy visszajelzést, hogy nem csak bolygunk, hanem ténylegesen egy reális utat mi járunk.
Megtudtuk tehát azt, hogy mi az, ami belsőleg hajt minket, de tekintettel arra, hogy a műsor címe összhang, válaszolnunk kell arra is, hogy milyen belső értékek vagy célok adnak energiát a mindennapokhoz és a mindennapi tevékenységünkhöz.
Ez arra is válaszol, arra is fogok most válaszolni, hogy miért nem hiszek a motivációs tréningekben. Azért, mert úgy érzem, hogy ez nagyon személyes. Ez temperamentumtól függ. Lesznek emberek, akiket a közösség építése fog boldoggá tenni, és ez az az érték lesz, amiért föl fog állni reggel. Van olyan, aki a családért mindent képes feláldozni, és reggel 5-kor is fel kell, és mosolyal a száján fogja a gyereknek csinálni a szendvicset. Lesz olyan ember, aki koncepcionálisan valami nagy dolgot szeretne létrehozni. Van, aki csak a kalandot szeretné, hogy új emberekkel ismerkedjen meg, barátságok alakuljanak ki, kollaborálások. Tehát, hogy az, hogy mi az érték számunkra, vagy a tanulás maga, ez nagyon-nagyon személyes. És akkor pontosan ez a lényege, amikor motivációs programról is beszélünk, hogy én ezért nem hiszek ezekben a motivációs tréningekben, mert elviszünk egy csomó embert, és akkor azt mondjuk, hogy na most barlangba megyünk, vagy falat mászunk. És engem ez nagyon-nagyon demotiválna, mert én szerintem a barlang szájánál már beadnám a felmondásomat. Tehát a motiváció az egy olyan dolog, hogy meg kell értsük azt az embert, mi hajtja. Őt személyesen. És mindig egy vállalkozó, vagy egy top menedzser, vagy akik szeretnék az alkalmazottakat motiválni, azt kell megkérdezni elsősorban, hogy ki az, akit akar motiválni, és utána, hogy őt konkrétan mi motiválja. Mert nem feltétlenül a cápával való úszás, az mindenkit motivál. Sőt, lehet ez nagyon demotiváló, pont mint a barlangázás. Lehet, hogy maga a továbbképzés nem fog mindenkit motiválni. És elküldjük egy fantasztikus továbbképzőre több 1000 euróért, és akkor ő meg csak ott van, jaj, most meg kell utazzak már megint. Tehát ez nagyon személyes, hogy kit mi hajt. Na most, hogyha az a kérdés, hogy engem mi hajt, engem mindenféleképpen a fejlődés. És a családom szeretete. Tehát soha nem gondoltam valami, hogy a gyerekeim születtek volna, hogy képes vagyok ennyi mindent lenyelni, és ennyi mindent megcsinálni, ilyen korán reggel. Vagy olyan későn este, mint amikor a gyerekeim a szememben néznek, és azt mondják, hogy kérik. De ugyanakkor, amikor most is beiratkoztam a London Business Schoolba egy továbbképzőre, és amikor felültem a repülőre elindulva Londonba, én nem tudtam összefogni a számot. Tehát ott szerintem 3 napot vigyorogtam egy végtébe, annyira boldog voltam, és az nekem feltöltött engem hónapokra. És tudom, hogy nagyon nehéz lesz, mert március végén 3 vizsgám van, de megéri ez, mert ez engem nagyon motivál, hogy többet fogok tudni, jobb leszek, okosabb leszek, jobban tudom szolgálni azokat a családokat, akikkel dolgozunk nap, mint nap.
Apropó motiváció. Hogyan befolyásolja az elismerés és a sikerélmény az emberek motivációját?
Szóval, Tibor, én nekem rengeteg tréningem volt a 20 év korporációs életem alatt. Tehát, hogy folyamatosan cipeltek tréningekre, és ezek közül nagyon kevés adott értéket. De volt egy tréning, ezt még ott Torontóban tartották, a Nestlé-nek voltam akkor a marketing igazgatója. Volt egy hapek Amerikából, aki jött, és leadershipről beszélt. És ő azt mondta, hogy mindenki nagyszerű akar lenni. Senki nem kell ki reggel úgy az ágyból, hogy na ma legalább anyossal összeveszek. Legalább a gyerekem dühösen nézzen rám, és a kollega meg akarjon folytani egy pohár vízben. Senki nem így indítja a napot. Mindenki nagyszerű akar lenni. Ez bennünk van. Aztán fölkelünk, elindulunk, és valamerre elkezdünk majd. Valahol elcsúszik a dolog. Úgyhogy nagyon fontos az elismerés. És ugye ez a menedzsmentnek az alapja. Én amikor ilyen menedzsment one-on-one-okat segítem, hogy a CEO-k, a top menedzserek jobb menedzsment gyűléseket tartsanak az alkalmazottakkal. Azt szoktam mondani, hogy az első dolog az kéne legyen, hogy kérdezze meg, hogy na most mit ünnepelünk? Mi volt vagány a múlt héten? A következő rögtön a mutatók kell legyenek, a teljesítménymutatók, és utána az a kérdés kell legyen, én hogy tudok neked segíteni, hogy jobban menjenek a dolgok? És hogyha ő nem tudja megmondani, hogy hogyan kérjen segítséget, na akkor utána jöjjön csak az ötletekkel. Figyelj, mire gondoltam. Mi lenne, ha ezt a 2-3 dolgot csinálnánk a jövő hétre? Hogy megmozdítsuk azokat a mutatókat. És ez a kollaborálás alapja. Ebben benne van a nagyon kemény keret, a mutatók, de ebben benne van ez az elismerés, a tisztelet, a megértés, hogy ez nehéz. Bármilyen szerepkörben is van. A recepciósnak is nehéz, a CEO-nak is nehéz, a szobafestőnek is nehéz, és a zongoristának is. Mindenkinek nehéz, az élet nehéz. Úgyhogy ehhez, hogyha, és ezt azt hiszem Kanadában tanultam meg, ha hozzájárul ez az elismerés és ez a tisztelet, akkor kollaborálásról fogunk beszélni. Másképp vagy mikromanagementről, vagy pedig ilyen laissez-faire-ről, na, old meg! És az megint nem fog működni, és az sem, hogy nagyon konkrétan aztán jól megmondom én a tutit, mert aztán érted, hát nekem vannak kicsi betücskék az én nevem előtt.
Úgy gondolom, hogy ide kívánkozik még egy kérdés, hogy mennyire fontos a külső visszajelzés ebben az esetben az önbizalom és a további erőfeszítések szempontjából.
Hát megint visszamegyünk oda, hogy mi hajt minket. És ez a validálás részem. Tehát, hogyha bennem megvan ez a hivatástudat, mert van az a luxusom, hogy olyan dolgot csinálok, amit tényleg szeretek. És közben látom, hogy jönnek a sikerélmények, és közben megkapom ezt a validálást is, akkor ez a motiváció barlangászás nélkül is megtörténik, megmarad. Akkor az ember boldogan csinálja azt, amit csinál, és nem kell feltétlenül motivációs tréningre menjen. Viszont, hogyha nincsen meg ez a hivatás tudat, mert nem a jó szerepkörben van, tehát például én, ha holnaptól könyvelő kéne legyek, hát én biztos ebbe belehalnék. Tehát nekem ez nem jönne össze, vagy ha fordítóirodába kéne dolgozzak. Na, ez a másik dolog lenne. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy legyenek akkor sikerek. És megint visszatérnék oda, hogy mi a kompetencia. Tehát, hogyha nekünk ebben van edukációnk, ha nekünk ebben van tapasztalatunk, és ez megszorozva a tehetségünkkel, tehát, hogy egy olyan szerepkörben vagyunk, ami tényleg ránk illik, akkor az, hogy egy visszajelzést kapunk kívülről, az csak a tortán levő tejszínhab. Viszont az a tejszínhab, az nagyon jó.
Kanyarodjunk vissza a családi tanácsadáshoz, és áruljuk el még azt is, hogy hogyan történik, hogyan működik a generációkkal való együtt dolgozás.
Hát most egy nagyon érdekes pillanatot élünk a történelemben. Eddig is mindig nehéz volt a generációváltás. Tehát, hogy az nem könnyű. A fiatal generáció jön, lázad, új gondolatai vannak, neki megy a réginek, ez a munkaköri leírása a következő nemzedéknek. Viszont most először talán a történelem során egy nagyon érdekes helyen vagyunk. Elsősorban is nagyon hosszan élünk. Tehát szinte mindenki a 100 évet meg fogja élni, de a 80 év az nagyon természetes, hogy mentálisan aktívak vagyunk, és dönteni tudunk, és benne akarunk lenni a folyamatokban. Tehát ez az egyik dolog. Ez már magával hozza azt, hogy nagyon sok generáció fog együtt dolgozni. Legalább 3-4 akár. De a másik dolog, ami most nagyon-nagyon különböző, hogy most a fiatal generáció nem csak, hogy lázong, de nem tiszteli a másik, a régi generációt, mert látja, hogy bizonyos a technológia miatt teljesen inkompetens bizonyos területeken. És eleve ez mindig is volt, hogy feszegették a határukat a következő generációt, tehát ez volt a munkagöri leírása, de most ez validálva van, mert azt látja, hogy az előző generáció az nem ért a technológiához, nem érti a social médiát, nem érti az AI-t, nem érti ezeket, és akkor még nehezebb, hogy tisztelje. Már pedig együtt kell dolgozzanak, mert az X generáció még nem akar feltétlenül nyugdíjba menni, a Z generáció az viszont már teljesen technológia őrült, és teljesen másképp látja a világot, és teljesen más képpen oldja meg a problémákat. Tehát, hogy ez mind a generációváltáson kívül eső, teljesen új probléma. Ami most, a történelem során most jön először nekünk. Tehát ez soha nem volt könnyű, és most ez csak nehezedik. A másik dolog, ami itt Romániára érvényes, az az, hogy nekünk ebben nincs tradíciónk. Tehát most vagyunk az első generációváltásnál. Vannak cégek, ahol már megtörtént a generációváltás, és a második generáció van. Vannak cégek, ahol még nem. De például ez a kurzus, amiről beszéltem, a Family Firm Institute a London Business Schoolnál, tehát ott ez egy globális képzési program. Hát voltak olyan mexikói családok, hogy mondjuk a 6.-7. generációnál, olyan amerikai családok, ahol a 16. generációról beszélünk. Tehát ezek a más országokban a generációváltás az nem tavaly kezdődött. Nem 10 évvel ezelőtt kezdődött. Nem egy generációja van ezeknek a családi változók. Nekünk erre nincs tradíciónk. És számszerűleg általában egy generációváltás, azt mondják, az első az olyan 30%-os esély, hogy siker lesz, a következő generáció az már lemegy 6%-ra. Mi, ha nem tanulunk meg tranzicionálni egy hiánygazdaságból, egy kompetitív piacgazdaságra, ha mi nem tanuljuk meg azt, hogy milyen fontos, hogy most megtörténjen a generációváltás, de egy metodikus módon, és hogy elfogadjuk azt, hogy igenis több generáció fog együtt dolgozni, teljesen más mentalitásban, és kapcsolatban a technológiával, akkor lehet, hogy már az első generációváltás Románia szinten nem 30%-os, mint a nagy átlag, hanem ennél sokkal kisebb. Ami azt jelenti, hogy 10 év múlva itt nem lesz annyi családi vállalkozás, mint amennyi most van. És a következő bizniszek, akik indulnak, nem fognak elindulni azzal a luxussal, ami a hiánygazdaságnak az egyik luxusa, hogy nem kell eladni. Nagyon nehéz most indítani vállalkozásokat, mert kompetitív a piac. Úgyhogy ez az, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, amiről tudunk beszélgetni.
Válaszoljunk még az elmúlt, a következő percben, az utolsó percekben arra, hogy hogyan találhatjuk meg azt, ami igazán lelkesít, és hogyan lehet ezt a szenvedélyt a céljaink eléréséhez felhasználni. Legyen ez a kérdés egy amolyan, amit még folytatni fogunk egy hét múlva.
Hát, hogy hogyan lehet ezt megtalálni? Azt hiszem, tudatosítani kell azt, hogy mi az, amit szeretnénk az élettől. Én nagyon a tudatos hozzáállásnak a híve vagyok. Azt hiszem, hogy itt Erdélyben az improvizáció az túl van értékelve. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell improvizáljunk. Persze kell, folyamatosan fogunk improvizálni. De minél jobban tudatosítunk folyamatokat, gondolatokat, célokat, hogy mit miért csinálunk, mi a célunk, annál nagyobb az esélye, hogy megértsük önmagunkat. És ha megértettük önmagunkat, akkor jobban megértjük, hogy mi az, ami motivál, mi az, ami nem motivál, mi az, amiben tehetségünk van. És akkor arra tudjuk építeni az edukációnkat, a tapasztalatunkat. Ettől persze kezdve kompetensebbek vagyunk. Ha kompetensebbek vagyunk, akkor ténylegesen tudunk kreálni értéket. Ha meg értéket kreálunk, és élvezzük ezt a dolgot, akkor jön a validálás is. Tessék, a tejszínhab.
Katalin, a mai beszélgetésünkből, az elhangzott összhangból mit, miket emelnél ki a legszívesebben a végső következtetések?
Hát talán két dolgot mondanék. Az egyik az az, hogy a családi vállalkozásoknak most nagyon fontos az, hogy tranzicionáljanak a napi rutinjaikkal. Mert az, hogy hiánygazdaságból most egy kompetitív piacgazdaságban vagyunk, ez egy nagyon logikus dolog, ezt mindenki tudja. Viszont tegye fel minden vállalkozó azt a kérdést, hogy jó, de akkor mit csinálok én másképp a mindennapjaimban, mert tudom, hogy megváltozott a gazdasági kontextus. És minél több ilyen beszélgetésen vesznek részt, minél többször teszik fel ezeket a kérdéseket, annál nagyobb az esélye, hogy egy olyan dolog, ami a saját kontrolljuk alatt van, az megoldódik ez a probléma. És ez lesz a családi vállalkozásoknak a legfontosabb kihívása az elkövetkező 10 évben. És talán a második dolog az az, hogy én nagyon köszönöm, hogy léteznek ilyen fajta beszélgetések, mint az összhang, Tibor, és köszönöm a meghívást, mert minél többet beszélgetünk ezekről a dolgokról, annál jobban inspiráljuk egymást. A hallgatók inspirálnak a kérdésekkel minket. Nagyon remélem, hogy én is Tibort, meg a hallgatókat, és ezek apró kis mozdulatok lehetnek, ami mindannyiunkat, vegyük azt, motiválja.
Köszönjük a beszélgetést, hát szép lassan az összhang végéhez értünk, vagy közeledünk. Köszönjük, hogy Katalin, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést, melyet, mint már itt-ott jeleztünk, egy hét múlva még folytatni fogunk, tehát találkozzunk akkor itt a stúdiónkban.
Én is köszönöm szépen a meghívást. Tényleg nagyon-nagyon nyitott vagyok, hogy a kollégáknak, Tibornak, a hallgatóknak vannak-e kérdéseik, mert nagyon szívesen adok válaszokat, nagyon szívesen folytatom a beszélgetést, ha ezzel bármilyen változást, pozitív változást elő tudunk ítélni. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt percekben, szűk órában. Orosz Katalin családi vállalkozásokkal foglalkozó tanácsadót és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.